C-vitaminos szemcseppet fejlesztettek a Semmelweis Egyetemen, ez innovációs díjat is kapott. Az erről szóló cikk pedig leírja, hogy eddig miért nem lehetett C-vitamint használni a szemcseppekben, de bővebben erről fogunk most beszélgetni professzor dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatójával, akit üdvözlök a vonal másik végén. Halló!
Én is üdvözlöm!
Ahogy itt ahogy a felvezetőben röviden elmondtam, van arról szó, hogy korábban nem lehetett használni. Ugye itt az volt az indoklás, hogy az aszkorbin sav egy csípő maró hatást vált ki, és ez a szem seb gyógyuláskor nem kellemes. Mi az, ami most kiváltotta ezt, és ez a kutatás mire irányult pontosan?
Hát tulajdonképpen igen, így van. Korábban is már szóba jött a C-vitamin cseppnek a használata szemészeti sérülések elsőben a hámhiány esetén, mert van egy kedvezősebb gyógyulási hatás, ugye antioxidáns hatása révén. Azonban a használt pH értéke nem felelt meg a szem pH-jának, és nagyon csípett. És nyilván, ha egy hámhiány gyógyulásáról van szó, és az csíp, viszket, és nem biztos, hogy meg tudja állni az illető a szem dörzsölését, akkor nyilvánvalóan ez inkább nagyobb problémát okoz, mint ami volt. Amennyiben adunk hozzá egy adalékanyagot, akkor ez a csípő hatás tulajdonképpen mérsékelhető, és elviselhetőbbé válik, és a koncentrációja is növelhető a C-vitamin tartalomnak, ami nyilván a gyógyulás szempontjából meg egy nagyon fontos tényező. Tehát itt arról volt szó, hogy ugye a szemészeti, tehát az orvosi felhasználás, illetve a kémikusi gyógyszerészi adalékanyagnak a hozzáadása, tehát két szakmának az együttműködése tulajdonképpen javított ennek az egyrészt az oldékonyságon, a koncentráción és a gyógyulási potenciálon.
Ha jól értem, akkor a lúgos hatás vagy a savas hatás gyengül ezzel az adalékanyaggal.
Így van, így van. Hetes irányba, tehát a pH, ha hetes, akkor tulajdonképpen az egy semleges előjelű pH, és azt jobban el tudják viselni a szövetek.
A kutatásban foglalkoztak-e azzal, hogy ez az adalékanyag mit vonhat el, vagy mit vehet el a gyógyulás következtében, mi az, aminek kárára lehet, és hogyan zárták ki azokat a lehetőségeket, amik esetleg a gyógyulást nehezítik?
Hát nyilvánvalóan történtek in vivo állatkísérletek egészséges szemekben, illetve hámhiányos szemekben, és nyilvánvalóan történtek különböző koncentrációban történt adagolások, és hát ennek alapján néztük, hogy irritálódik-e a szem, nő-e a kötőhártyának a vörössége, tehát tágulnak-e kóros mértékben az erek, történik-e valami váladékképződés, fertőződik-e a szem, és hát tulajdonképpen mennyi idő alatt gyógyul be az a hámhiány, ami nagyjából egy azonos mértékű, azonos nagyságú hámhiány volt a szemek esetében, és hát igazából kedvező tapasztalatokkal sikerült zárni ezt a kísérletsorozatot, és hát a humán kipróbálás is hát következhet ezek után.
Itt ugye sebgyógyulásról beszélünk, de ez a seb mind a két esetben ugyanolyan, hogyha lézertechnikával műtik a szemet, és hogyha szikével, vagy invazív beavatkozással, vagy itt ezt a kettőt el kell különíteni?
Hát érdemes elkülöníteni. Vannak felszínes sebek, amikor nem tudom, hogy valaki körömmel vagy szobanövény levelével sérti meg a szemét, és ott nyilván a potenciális felülfertőződés miatt antibiotikumot is érdemes adni, és a hámhiány nagyságától vagy annak mértékétől függően pedig valamilyen sebgyógyulást elősegítő cseppet, például ezt a C-vitamin cseppet. Lézerkezelés esetén, tehát amikor egy refraktív sebészeti műtétről van szó, akkor az egy felszínes kezelést jelent, körülbelül egy olyan 6-8 mm átmérőben el kell távolítani a hámréteget, és annak az alapját meglézerezni, és ez a hámréteg szépen visszanő. És itt a sebgyógyulás kezdeti fázisában van jelentősége egyrészt a hámosító hatásnak, másrészt a sebgyógyulást elősegítő hatásnak, másrészt az antioxidatív hatásnak. Úgyhogy azt várjuk ilyen refraktív sebészeti beavatkozások esetén, hogy kevésbé panaszosak lesznek a betegek, illetve a hámosodás is viszonylag gyorsabban meg tud történni.
Most az imént egyébként az adás előtt egy kollégám bejött, és a témát mondtam neki, és mondta, hogy itt kapott egy mentolos szemcseppet ajándékba Japánból.
Mentolos szemcseppől nem hallottam, de nyilvánvalóan kétféle formája van ezeknek a cseppeknek. Amikor gyógyszerható anyag van bennük, akkor egészen más szabályozás vonatkozik a klinikai kipróbálásra, tehát hogy lehet azt utána bevezetni a gyakorlatba, hogy patikába lehessen kapni, vagy ha gyógyászati segédeszköznek, kiegészítő eszköznek nyilvánul, tehát hogy nem gyógyszerható anyagtartalmú, akkor könnyebb a forgalomba hozatala. Na most a C-vitamin, ez tulajdonképpen gyógyszernek minősül, tehát itt a részletesebb humán vizsgálatok elvégzése szükséges, amelyek hát nyilvánvalóan költséges vizsgálatok, megfelelő protokoll áll rendelkezésre, és hát gyakorlatilag ezek elvégzése előtt nem lehet gyógyszertári forgalomba hozni a készítményt. A japán készítmény ez valószínűleg nem minősül kivezetten gyógyszertartalmú hatóanyagnak, és ezért valószínűleg nem is kell recept hozzá. A gyógyszerhatóanyagtartalmú hát tablettákhoz, infúziós szerekhez, szemcseppekhez mindig recept szükséges.
De erre is irányul a kérdésem, hogy hányféle olyan szer vagy szemcsepp van a piacon, ami nem vényköteles, és ezáltal nyilván benne van a rizikó, hogy hogyan fog hatni a használatkor.
Hát leggyakoribb ilyen szemcsepp típus az a műkönykészítményeknek a típusa. Ebből Magyarországon 60 feletti készítmény van forgalomba. Na most mindenképpen érdemes azért a személy szakorvossal konzultálni, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésszel, hogy kinek milyen szemcsepp alkalmazása ajánlott, vagy megfontolandó, mivel nagyon sokféle van, és ha nem a megfelelő hatású vagy támadáspontú szemcseppet használ valaki, akkor nem lesz hatásos. Na most vannak olyan szemcseppek, amelyek a könyv folyadéktartalmát pótolják, és vannak olyanok, amelyek az elpárolgását akadályozzák meg. Tehát ezek a lipidtartalmú, illetve a magas folyadék vagy víztartalmú szemcseppek, és ez nagyon nem mindegy, hogy melyik hatóanyagtartalmút választja az illető. Továbbá vannak, akik érzékenyek a szemcsepben lévő tartósítószerre, mert az önmagában is károsíthatja a hosszú távú alkalmazásnál, tehát hónapok, évekre gondolok a szemfelszínt, ezért arra is fontos odafigyelni, hogy lehetőleg tartósítószermentes legyen a kiválasztott készítmény. Van néhány, amely gyulladáscsökkentő hatással bír, és vény nélkül kapható, de ezek száma tulajdonképpen műkönnyek számához elenyésző.
Az előbb említette, hogy még az emberi vizsgálatok, illetve az emberi kísérletek hátra vannak, akkor nagyjából azt meg lehet-e satszolni, hogy a C-vitamin tartalmú szemcseppek azok mikor kerülhetnek leghamarabb piaci forgalomba?
Hát ez egy-két év körül van. Ez nyilván befektetőt is kell ilyenkor találni, aki ennek a klinikai vizsgálatnak a anyagi hát terheit szponzorálni tudja, úgyhogy remélhetőleg ezzel nem lesz probléma, de körülbelül ilyen egy-másfél évre lehet satszolni a vizsgálatok elkezdésétől kezdve az engedélyének a megszerzéséig.
Ezen kívül mi az, ami még vár önökre a kutatáson belül? Szóval hol tart most?
Hát itt vagyunk a humán klinikai vizsgálatok elvégzésének az előszobájába tulajdonképpen, és hogyha ez el tud kezdődni, akkor ez viszonylag hát rövid idő alatt le tud zajlani, és utána hatóságoknak kell értékelni a beküldött vizsgálati anyagot, vizsgálati jegyzőkönyveket, és ennek alapján meghozni a döntést, hogy engedélyt kap-e a forgalomba-hozatalra, avagy további vizsgálatok szükségesek. Hát én azt gondolom, hogy mivel egy ismert szerről van szó, tehát a C-vitamin azért ugye 1937-ben Szent Györgyi Albert fedezte föl és szintetizálta először, ezért ezek a klinikai vizsgálatok remélhetőleg hamarabb le tudnak zajlani és be tudnak fejeződni az egyéb teljesen új hatóanyagtartalmú szerek vizsgálatához képest.
Nincs meg annak a veszélye, hogy valaki akkor is alkalmazza majd ezt a szemcseppet, bár azt mondja, hogy vényköteles lesz, hogyha nincsen kifejezetten panasza, vagy nem kell semmilyen sebnek gyógyulnia, és esetleg csak azért, hogy jobb legyen a látása, vagy hogy a szem egészségét megőrizze.
Nyilvánvalóan egy védettséget kell, hogy kapjon. Ez az innováció, és akkor nem lehet mindenkinek ezt úton útfélen hát előállítani, csak a hivatalos vizsgálati procedúrán keresztül esett készítmények kaphatnak forgalomba hozatali engedélyt. Tehát az összes többi az kuruzslásnak minősül, úgyhogy ennek nagyon fontos forgalomba hozatali szabályzata van gyakorlatilag Európában és Magyarországon is érvényben.
Milyen területeken tervezik majd ennek a szemcsöpnek az alkalmazását?
Hát elsőbb a sérüléseknél, aztán szaruhártyán végzett műtéteknél, amikor ugye a hámosodás, illetve az antioxidatív hatás az elsődleges. Ezek a fő területek, aztán meglátjuk még, mert lehet például makuladegenerációban is az antioxidáns hatást kihasználni, vagy egyéb szemet érintő gyulladásokban hasonló kórképekben.
A C-vitamin hatásai a szemcsepp esetében is ugyanazok lesznek, mint amik, vagy ezt várják, mint amik az ismert hatásai?
Hát tulajdonképpen igen, a elvégzett kísérletek alapján azt várjuk, hogy a hámosodást kicsit gyorsítsa, a fizikális panaszokat, tehát a fájdalomérzetet javítsa, és a gyulladásos tüneteket mérsékelje. Én azt gondolom, hogy ugye a C-vitamin felfedezéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy régen ugye a hajózásnál, ha C-vitamin hiányos volt alapja, akkor skorbutja lett, ami egy súlyos betegség, és hogyha pótolják déli gyümölcsel, vagy bármilyen C-vitamin forrásból, akkor ez visszafordítható. Hát reméljük, ilyen súlyos tünetek C-vitamin csepp hiányában nem alakulnak ki a szem esetében, de mindenképpen érdemes azért bizonyos kórképekben felvetni ennek a fontos szerepét.
Igen, ez érdekes ez a történet, hogy a tengerészeknél jött ki ugye a skorbut, és ugye a citrusféléknek a hiánya okozta leginkább. Nem tudom, hogy önnel beszéltünk erről, és egyáltalán, hogy valid-e ez a kérdés, de hogy ennek a túltolása, a C-vitaminnak a túladagolása, bár azt mondják, nem lehet túladagolni, mégis ez megtörténhet-e, és ezt vizsgálják ebben a kutatásban, hogy a szemcseppel bevitt C-vitaminnak a mennyisége, az túlléphető-e?
Hát elsősorban az orális adagolással lehet túladagolni a C-vitamint. A többlet C-vitamin csepp ugye egyrészt kifolyik a szemrésből, másrészt nem szívódik fel olyan mértékben, de a C-vitamin ugye vízben oldódó vitaminként nem kumulálódik, tehát nem raktározódik a szervezetben. Ezért is fontos a folyamatos C-vitamin ellátás. Viszont túladagolás esetén ugye elsősorban a vesében kicsapódhatnak a C-vitamin kristályok, és például a vesekőképződést idézhet elő a túlzott mértékű C-vitamin fogyasztás. Hát ez a szemészeti alkalmazás esetén én azt gondolom, hogy szinte kizárt, hogy ez előforduljon.
A beszélgetésünk vége felé szeretnék beszélni a kutatásban résztvevő csapatról. Milyen szakorvosok vettek részt benne, vagy vesznek részt benne, és hogyan segítik akár különböző területekről egymás munkáját?
Hát elsőbb a szemész szakorvosok vesznek részt benne, ugye, mert a szemet vizsgáljuk, de emellett kémikus, biológiai mérnök, gyógyszerész, tehát akik a gyógyszerformulálásban, az oldékonyság segítésében tudnak segítségünkre lenni, illetve hogy milyen adalékanyagok hozzáadása fontos ahhoz, hogy elviselhetőbb legyen, kevésbé irritáló a szemre, és ugyanakkor a terápiás hatások maximálisan kihasználhatóak legyenek.
Ezt legtöbbször megkérdezem ilyen kutatások esetében, hogy az adalékanyagoknak a fejlesztésekor vagy kísérletezésekor hány ilyen anyagot próbáltak ki, és hányszor futottak bele zsákutcába?
Hát általában 2-3-at, amíg sikerül kiválasztani azt, amit sok adalékanyagról tulajdonképpen ismert a hatása, hogy más szemcsepp vonatkozásában is, ha tartalmazza a szemcsepp, akkor milyen hatást fejthet ki. Itt az a lényeges, hogy az adott C-vitamin tartalommal mennyire kompatibilis, tehát hogy kicsapódást okoz-e, valamilyen nem kívánt pH eltolódást, és így tovább. Tehát ezek a fontos szempontok.
Egy dolgot még áruljon el, kérem, hogy ez a C-vitaminos szemcseppnek a fejlesztése, illetve ennek az ötlete, az mikor merült fel? Esetleg volt-e már évtizedekkel ezelőtt erről szó, csak aztán valamiért ezt nem sikerült véghez vinni? Tehát tud-e ilyenről?
Én bennem már nagyon régen felmerült, mert ugye annak idején, mikor kezdtem a pályámat, akkor súlyos égési sérüléseknél, illetve savlúk sérüléseknél azért rendszeresen adtunk C-vitamin cseppet is, illetve kötőhártya alá mondjuk saját vérinjekcióban szintén adagoltunk antioxidáns hatást kifejtő C-vitamin cseppet, de amikor csak egy sima hemhiány gyógyulásáról, gyógyításáról van szó, akkor a beteg szubjektív panaszai alapján hát nem vették szívesen az, hogy a kellemetlen érzés mellé egy még kellemetlenebb érzés kapcsolódott, és ekkor merült föl, hogy hát ha valamilyen adalékanyaggal lehet ezen javítani, és hát tulajdonképpen ebben a kísérletsorozatban ezt sikerült igazolni.
Akkor további jó munkát kívánok hozzá, és amint előre haladnak a kutatásban, vagy mérföldkőhöz jutnak, akkor örömmel számolunk be róla. Úgyhogy köszönöm, hogy rendelkezésre állt.
Nagyon szívesen, én is köszönöm a lehetőséget, viszonthallásra.
Viszonthallásra. Professzor dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikának igazgatójával beszélgettünk. Ennyi volt már az egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, jövő héten találkozunk. További jó rádiózást, viszonthallásra.